Húsvét előtt Márk evangéliumából olvastuk a Jézus történetét, és újra visszamegyünk most húsvét után ebbe az időszakba. Ezek a napok is, amelyekről itt olvasunk, Jézus utolsó hetének a napjai. Ami történik tehát, az 2-3 nappal a halála előtt történik. Márk evangéliumának a 12. fejezetéből olvasom a 18. verstől a 27. versig. Ezután szadduceusok is jöttek Jézushoz, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt kérdezték tőle. Mester, Mózes előírta nekünk, hogyha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a harmadikkal is. És a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik. Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. Arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebukornál? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyektek. Ez a harmadik kérdés, amit Jézus egymás után zsinórban kap a halála előtti napokban. Egy teológiai jellegű kérdés, ami a feltámadásra vonatkozik, mert a szadduceusok pártja, irányzata nem hitt a feltámadásban, nem hitt az örök életben, más zsidó pártok pedig hittek benne. De természetesen nem csak egy ilyen kis teológiai vitáról van itt szó azzal kapcsolatban, hogy most van feltámadás, vagy nincs feltámadás, mit gondol erről Jézus, mit gondolnak erről ők. Az egésznek van politikai indítatása, hiszen ezekben a napokban minden arról szól, hogy Jézuson fogást kell találni. Jézust valahogy be kell húzni a csapdába, hiszen ki kell rá mondatni az ítéletet. Meg kell születnie az ítéletnek is, hiszen a döntés már megszületett a vallási vezetőkben, hogy Jézusnak meg kell halni. Tehát a szadduceusok nem ártatlan teologizálásra jönnek, hanem vagy a tömeget kell leválasztani Jézustól, vagy valamilyen módon őt mindenképpen sarokba kell szorítani. Felteszik tehát azt a kérdést, ami nekik egy központi kérdés, van feltámadás, vagy nincs feltámadás. És talán érezzük, hogy van egy jókora adag irónia abban, ők ezt nem tudják, de annak a Jézusnak teszik fel ezt a kérdést, aki ő maga arra készül, hiszen többször kijelentette már, hogy keresztre feszítik, hogy meg fog halni. Aki tudja, hogy ez már csak napok kérdése. És aki ő maga azt is mondta, hogy fel fog támadni a harmadik napon a halálból. Ami tehát ezeknek az embereknek, a szadduceusoknak egy elvont, sőt az abszurditás határáig kiélezett elméleti kérdés, azt érezzük az Jézus számára, aki hamarosan leteszi az életét, meghal. Életbevágó valóság. Mi lesz utána? És ebben a helyzetben ennek a szakasznak Jézus számára, Jézus oldaláról a központi állítása, hogy Isten az élők istene. Isten nem a holtaké. Isten az élőké. És ennek alapján szeretnék 3 dologról beszélni, ami ebben a szakaszban jelen van, hogyha Isten az élők istene, akkor milyen hatása van, milyen módon határozza ezt meg, ahogy mi a Bibliához, Isten igéjéhez, Isten szavához viszonyulunk? Másodszor, ha Isten az élők istene, akkor hogyan határozza ezt meg, mit mond ez arról, ahogy mi a házassághoz, a párkapcsolathoz viszonyulunk, akár benne élünk, akár nem élünk benne, mert erről esik itt szó. És harmadszor pedig nyilvánvalóan, ha Isten az élők istene, mit jelent ez az elmúlás a halál kérdéseinek az összefüggésében? Először tehát a Biblia kérdése. Ugye a Biblia egy könyv. Látható, megfogható, olvasható. Sokak számára egy régi, zavarba ejtően érthetetlen könyv, kinyitották, megpróbálták, nem ment. Ráadásul egy olyan világban, amely világban nem nagyon olvasunk könyveket, különösen, ha ilyen vastag. Keveset szeretnek ilyen vastag könyveket. Ugye a mai lakások többségében, ha bemegyünk, akkor nem könyves polcot látunk könyvekkel, hanem DVD-ket. Egy ilyen világban élünk. A Biblia meg könyv, és nincs helyette DVD. Ez a Van Jézus életéről DVD, de mégse azt a szerepet tölti be a számunkra az Istennel való kapcsolatban, mint a Biblia. És ezzel együtt számos keresztény ember, valljuk be itt közöttünk, még hogyha hiszi is, tudja is, elfogadta, hogy a Biblia Isten szava, Isten igéje, Isten üzenete, akkor is küszködik az olvasásával. És sokkal inkább vágyik Isten élményekre, semmint megérteni, befogadni, átrágni magát Isten igazságán. Ami esetleg dolgozni is kell, hogy megértsük. Mi a Biblia? Miért központi? Hogyan központi a keresztények számára? Mit jelent ez számunkra, akár keresők vagyunk, akár Jézus követői vagyunk? Ezt nézzük meg ebből a beszélgetésből, mi a szadduceusok és Jézus között zajlik. Miért? Tehát azért, mert a szadduceusok abszolút a Biblia, az Ószövetség, azon belül meg mondjuk az Ószövetség első 5 könyvének, a Tórának az emberei. Ők Bibliával a kézben érvelnek, és mennek oda Jézushoz. Mert ott olvassák Mózesnek a törvényét, az úgynevezett csógorházasság törvényét, ami törvény azt mondja, hogy ha egy izraeli asszonynak meghal a férje, úgy, hogy nincsen gyermeke, akkor a férjének a fiú testvére el kell, hogy vegye őt feleségül, hogy utódot támasszon neki. És ennek legalább két oka volt. Az egyik rendelkezés mögött az a gondolat volt, hogy ne vesszen ki egy név se, egy családnév se vesszen ki Isten népéből, Izrael életéből, hogy tovább menjen az elhunyt testvér neve akkor is, ha meghalt. A másik ok viszont az, hogy az özvegy ne maradjon támasz nélkül, mert abban a korban, abban a világban tartozni kellett egy családhoz. Özvegyként elég nehéz elképzelni, hogy hazamegy a szülői családhoz. Egyedül viszont körülbelül a biztos éhenhalás vár rá. Ez is ott van e törvény mögött. És a szadduceusok kezükben a Bibliával egy abszurd történetet kerekítenek. Hogy Jézusnak érveljenek a feltámadással szemben. Abszolút a Bibliát használják. Mi ez a történet? Az a történet, amit kitalálnak, hogy volt egy asszony, akinek meghalt a férje. A férjének a testvére, ez szerint, a törvény szerint elvette az asszonyt feleségül, mert nem volt gyermeke. Meghalt a második férje is, nem született gyermeke. Jött a harmadik testvér, meghalt a harmadik is, nem született gyermeke. Jött a negyedik testvér, 7 testvér egymás után, mind a 7 meghalt, szegény asszony, vagy szegény férfiak. Mind a 7 meghalt, és akkor azt mondják, érezzük ebbe ezt a győzelmi hangulatot. Jézus, ha van feltámadás, akkor ebből a 7-ből melyiknek lesz a felesége ez az asszony a feltámadáskor? Úgy érzik, hogy mivel teljesen világos, hogy értelmetlen ez a mózesi törvény az örök életben, és mivel az a Biblia úgy, ahogy van, ezért nincs feltámadás. Ezért teljesen értelmezhetetlen ez a kérdés. És Jézus, valljuk be, nem túl udvariasan válaszol neki. Azt mondja, hogy nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. És ez meglepő. Ezek az emberek kívülről tudják, mondjuk így, a Bibliát, az Ószövetséget, akkor még nem volt új szövetség. Minden szavát ismerik, a fejükbe van. Mit gondol, mire gondol Jézus, amikor azt mondja, hogy nem azért tévelyektek, nem azért beszéltek itt torz dolgokat, mert nem ismeritek az írást, és nem ismeritek az Isten hatalmát. Mert a kettő együtt jár, és ez az, amit ők nem ismernek. Benne lehet a fejükbe az egész Szentírás szóról szóra, és mégsem ismerik Istent, Isten dolgait és Isten valóságát. Miért? Azért, mert ez a kettő összetartozik. Isten igéje és Isten hatalma. És hogy az a kérdés, hogy miért központi, vagy hogyan központi, vagy milyen szerepe van a Bibliának az Istennel való kapcsolatban, akkor azt kell látnunk, amit Jézus mond. Hogyha ez a kettő nem tartozik össze valakinek az életében, Isten igéje és Isten hatalma, akkor vagy így, vagy úgy, ezzel a kemény szóval tévelyegni fog. Magyarázhat sok mindent a Bibliából, de tévelyegni fog. Miért? Mit jelent ez? Hogyan tartozik össze ez a kettő? Próbáljuk meg szétválasztani és megnézni, hogy mi van, amikor csak az egyik marad meg. Csak a Szentírás marad meg, vagy csak az Isten hatalma marad meg. Ha a Szentírás ismeretéhez, a Biblia olvasásához, mint a farizeusok életében, vagy a szaduceusok életében is, nem kapcsolódik Isten szent lelkének a hatalma, a megelevenítő, újjászülő, megváltoztató, életet adó ereje vagy hatalma, ha az nem kapcsolódik hozzá, akkor csak hold betű marad az a kezünkben. És akkor oda jutunk, mint a szadduceusok, meg hasonló emberek, akik Bibliával a kezükben ütnek, vágnak, kritizálnak, másokat leírnak, okoskodnak, csak éppen az Isten ereje, szeretete, hatalma és valósága nincs meg a szívükben. Ha láttunk olyan embereket, akik Bibliával a kezükben önigazultak, ha magunkba találjuk ezt, hogy mi úgy érezzük, hogy mi tudjuk, mi ismerjük, mi tudunk dolgokat, és ezzel oda tudunk sújtani, oda tudunk vágni, oda tudunk szúrni másoknak, akkor az arról beszél, hogy lehet, hogy itt van számunkra az ismeret, ismerjük azt, hogy mi van benne, csak éppen az Isten szent lelkének a hatalma, Isten ereje, Isten szeretetének az ereje, Isten valóságának az átélése hiányzik belőlünk, mert az alapvetően alázatra és szeretetre vezet minket. A másik, ami gyakorlatban ebből fakad, hogy nem lehet elválasztani Isten igéjét, Isten lelkétől, Isten erejének az átélésétől, Isten hatalmától, az, hogy amikor avval küszködünk, akárki közülünk, akár keresőként, akár keresztényként, hogy nem értem. Ez azt jelenti, hogy olyan megvan-e bennünk az az alázat és az a kitartás, hogy lehet, hogy nem, tegnap nem értettem, de újra előveszem. És kérem az Isten szent lelkét alázattal, jöjj Uram, elevenítsd meg. Áraszd ki rám a hatalmadat a te igéden keresztül. Igen, csak az igét, csak a Bibliát, csak a szöveget. Lehet, hogy nem értem. De Jézus azt mondja, hogy addig tévelyegünk, amíg nem ismerjük mindkettőt, az Isten igéjét és az Isten hatalmát. És Isten hatalma kiáradhat a szívünkbe Isten igéjén keresztül. Egy csoportban nemrégi előjött ez a kérdés, hogy van egy olyan benyomás, lehet egy olyan benyomás közöttünk, hogy többen azt mondjátok egy-egy vasárnap, amikor elhangzik egy igehirdetés, hogy mindig egy bibliai szakaszról van szó, hogy hát én nem is gondoltam, hogy ez van benne, és tényleg, és mennyire világos, mennyire mai, mennyire megszólít, és mi belőle a következtetés, amit sokan levannak, meg se próbálom egyedül. Nem. Legyen ott bennünk az, hogy akarjuk, hogy ki akarjuk ásni a kincset, hogy kézbe vesszük, hogy kitesszük magunkat Isten igéjének, amihez adja az ő lelkét. Miért? Mert nézzük meg, mi van, hogyha a másik módon választjuk szét a kettőt. Veszélyes téveigés, mondjuk így, a száraz és halott ortodoxia. Csak a szöveg, csak az ismeret. De ugyanilyen veszélyes téveigés, mondjuk így, amikor valaki nem akar tudni Isten igazságáról, Isten kijelentéséről, csak Istennek az erejéről, csak Istennek az átéléséről, csak az Isten élményekről. És számos ember ma sokkal inkább keres Isten élményt, mint keresi Istennek az akaratát és Istennek az igazságát. Sokkal fontosabb, hogy átélj valamit, hogy legyen egy Isten élményed, legyen egy találkozásod, akár egy templomban, akár a természetben, akár a zenét hallgatsz, és ha van valami élmény, az sokkal fontosabb számos embernek, mint az, hogy magát, az Isten igazságát, akaratát, világosságát, értelmét magába akarja fogadni. Az egész ezoterikus világ is egyfajta élménykeresésben vesztegel, amikor nem az számít, hogy mi az Isten igazsága, mi az Isten akarata, mi neki a kedves élet, hanem csak az számít, hogy mi az, ami neked működik, mi a legutolsó benyomásod, mi a legutolsó élményed. És nézzétek meg, hogy Jézus összeköti a kettőt. Jézus, aki az élők Istenét ismeri, és az élők Istenét jelenti ki, azt mondja, hogy nem azért vagytok elveszve, nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, bár ismeritek kívülről, de mégse sem az Istennek a hatalmát. Azért, mert azt akarja, hogy ne tévelyegjünk. Az érzések, a benyomások, a szubjektív átélések végtelen dzsungelében. Ha valaki rálép erre az útra, hadd mondjam, az élete végéig keresgélhet különböző élményeket, különböző átéléseket, és soha nem jut a végére. Isten a kettőt összekapcsolta nekünk, az igéjét és az erejét, mert ő az élők Istene. Ez az első üzenete ennek a szakasznak. A második, ha Isten az élők Istene, akit Jézus kijelent, akit Jézus így ismer, akkor kiderül az, hogy ennek messze menő következményei vannak a párkapcsolatra, illetve a házasságra nézve. A férfi és nő kapcsolata, aminek a Biblia szerint az Istentől rendelt kerete, a monogám házasság. A férfi és a nő kapcsolata ugyanakkor személyiségünk, életünk egyik legmélyebb kérdése. Mert alapvetően hozzánk tartozik, hogy férfiak vagyunk, vagy nők vagyunk. Ez nagyon mélyen nyilvánvaló az identitásunk része. És alapvetően hozzánk tartozik, hogy úgy vagyunk megalkotva, megteremtve, hogy férfi és nő összetartozik az Isten rendjében. Mit jelent ez? Mit jelent az, hogy Isten az élők Isten, amit Jézus mond? Mit jelent ez a házasságra, vagy a párkapcsolatra nézve? Mivel ennyire fontos mindannyiunk életében ez a kérdés, akár házasságban vagyunk, akár nem vagyunk házasságban, vagy kapcsolatban, ezért álmok, remények, csodálatos élmények, örömök éppen úgy kötődnek ehhez a kérdéshez, mint kudarcok, fájdalmak, szégyen és bűn. Sokak szemében ez a legfőbb jó, mások szemében meg ez a legtöbb gyötrelem forrása. És ezért vagy így, vagy úgy az élete legmélyebb irányítója. Mert ha valaki számára a kapcsolat, a házasság a legfőbb jó, az ugyanúgy alapvetően irányítja az életét, mint hogyha valaki számára annak a hiánya a legnagyobb probléma. A szadduceusok által felvetett kérdése Jézus azt a választ adja, hogy a feltámadás után az emberek nem házasodnak, tévelyektek, nem jól értitek. Ott már nem házasodnak, nem mennek férjhez, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Hadd jegyezzem meg zárójelben ezt a népszerű tévtanítást nem erősíti meg a Biblia, hogy majd, ha meghalunk, mi angyalok leszünk, szó nincs róla. Olyanok lesznek, mint az angyalok, itt arra utal, hogy az angyalok sem szaporodnak. Hát ugye a reprodukció az örök életben az már nem releváns kérdés. És ezért a házasság kerete, ami az élet továbbadásának kerete, az sem releváns az örök életben. Jézus azt mondja, hogy a házasság ideglenes, mert ehhez a világhoz tartozik, ezért elmúlik. Na most van, akinek ez jó hír ma este, van, akinek meg rossz hír. Van, akinek jó hír, van, akinek rossz hír, és épp itt van Jézus tanításának, kijelentésének a lényege. Miért? Azért, mert Jézus ezzel, amit mond, hogy a feltámadás után nem házasodnak, ezzel mind a házasságban meglévő örömöt, mind annak hiányát, sőt a párkapcsolatból fakadó fájdalmat relativizálja. Mert igen, férfi és nő egymásnak teremtetett Isten képére. A házasság szép, jó, egészséges rendje Istennek. És ezért kívánatos és áldott. De mégis, amikor ezt az élők Istene az örökké valóság perspektívájába állítja, akkor világos lesz, hogy a házasság nem abszolút. Ez pedig mindannyiunkat érint, akik az élők Istenét keressük. Így vagy úgy. Miért? Akik számára ma a legmélyebb öröm, szeretet, belsőségesség és boldogság alapja a párjuk. Akár az, hogy adhatnak a párjuknak, akár az, hogy kapnak tőle, akár mindkettő. Azok számára ez egy nehéz üzenet. Hiszen az élők Istene azt mondja, hogy nem élhetsz elsősorban a párodért, illetve nem élhetsz elsősorban a párodból. Azért, mert ez elmúlik. A szeretet, az értékesség, amit átélünk egy jó kapcsolatban, a bensőségesség, a szabadság, bármennyire is adassék egy jó házasságban, mert adatik, nem kerülhet az életünkben Isten elé, mert ez elmúlik. az Istennel való kapcsolat meg örök. De ahogy ezeknek az ajándékoknak a megléte nem lehet báványa, úgy a hiányuk sem. Gondoljátok végig, egy olyan ember életében, aki elvesztette a párját, ezen a ponton dől el, hogy a súlyos veszteség és gyász közepette, amit teljesen természetesen átér és végig kell járjon, mégis Istenhez tud-e fordulni, tud-e találni idővel vigasztalást, szeretetet, törődést, és kialakul egy új élet, vagy pedig a párja elvesztése után azt mondja, hogy itt most már mindennek vége, az egész élet értelmetlen élet számomra, magába fordul és elakad. Aki válás után, vagy párkapcsolatra várva, vagy akár újraházasodni készülő özvegyként él, és naponta szembesül magában a szeretet megélésének a hiányával, szintén el kell, hogy gondolkozzon Jézusnak ezeken a szavaim. Mert hogyha az életedet legmélyebben meghatározó vágy az, hogy találj magadnak egy párt, és betöltsed ezeket a szükségeket, akkor valami olyan dolog mozgat ma, ami egy nap elmúlik, ami nem örök, és ami nem abszolút. Persze, amikor a hiány szorít, akkor könnyen mondjuk azt, hogy bánom is én. Hol van még az a nap, amikor ez elmúlik? Csak vajon látjuk-e azt, hogy hogyan von ki ez a bánom is én bennünket abból, hogy Isten szeretete, Isten közelsége, Isten jelenléte betöltse az életünket, hogy a neki való engedelmesség, biztonsága átjárjon minket. És azért kell erről beszélni ráadásul, mert egy olyan világban élünk, ahol fokozódik szinte a nehézség, a hiány és a fájdalom sokak életében, akik egyetlen párral szeretnék leélni az életüket. Mert az a világ, amiben élünk, másképp formálja az embereket. Egyre kevesebb az az ember, aki kész és képes magát elkötelezni egy életre szóló kapcsolatra. Egyre több az az ember, aki azt mondja, hogy a legtermészetesebb dolog, hogy 10-15 évig van egy párunk, aztán váltunk. Mert mindketten megváltozunk. Egyre több ilyen hang van. És ezért egyre nehezebb azoknak, akik Isten törvénye szerint a házasság szövetségében, és kizárólag a házasság szövetségében szeretnének együtt élni a párjukkal egy életre, megpróbáltatik ezen a ponton a hűségünk, megpróbáltatik az állhatatosságunk, mert annyira könnyű belezuhanni a reménytelenségbe, a magányba, vagy éppen feladni Jézushoz való hűségünk. És nézzétek meg, ezen a ponton Isten azt mondja, én az élők Istene vagyok. És ez relativizálja. Nem azt mondja, hogy nem fontos ez a kérdés, de azt mondja, hogy ez nem lehet a legfontosabb kérdés. Nem azt mondja, hogy ne foglalkozzunk ezzel, de azt mondja, hogy ez nem irányíthatja alapvetően és legmélyebb szinten az életünket. Mert elmúlik. És van még egy különleges pásztori dimenziója Jézus szavainak. Miközben a keresztény reménység, feltámadás, nagy vigasztalása az, hogy a szeretteinket, és így a házastársunkat is, viszont láthatjuk a feltámadás után. Ez reménység, ez nagyon jó. Nem azt mondja, hogy nem fogjuk megismerni, vagy nem fogjuk egymást szeretni. Azt mondja, hogy nem házasságba fogunk élni. A találkozás öröme, az újra együttélés öröme a keresztény reménységnek abszolút a része. Na, de miközben ez sokaknak egy nagy vigasztalás, egy nagy öröm, vannak keresztény emberek, akiknek ez nagyon nehéz kérdéseket vet fel. Csak egészen röviden miért? Azért, mert egy olyan világban, ahol válás, újraházasodás, akár évekig történő együttélés, majd szétválás mindennapos, akkor az az ember, aki mindezek után lett keresztényé, vagy akár aki keresztényként végigment ezen, vagy elvált, vagy elváltak tőle, a párja újraházasodott, van ilyen, esetleg az is keresztény, nem a dicsőségünk, de van ilyen, akkor nem tudja kikerülni keresztényként ezt a kérdést, hogy és majd a feltámadáskor ki lesz a párom? Kire fogok, hogyan fogok tekinteni? Az lesz, aki volt, az lesz, aki lett, aki leélt 20 évet egy boldog házasságban, özvegy élet, újraházasodott, leért még 20 évet egy másik boldog házasságban. Kihez fog tartozni a feltámadás? Elsőhöz? Másodikhoz? Sokaknak meg se fordul a fejébe ez a kérdés, de elvált emberek fejébe ott van az, azt hallom, hogy elváltak tőlem, a párom újraházasodott, lehet, hogy Isten megadja neki még, hogy boldog is lesz. Nagyon sok fájdalmat generál ez. És ha ez tovább megy, és tegyük fel, ők idővel megtérnek, vagy akár előtte keresztények voltak, csak ott van az emberben, és még a mennybe is ezt fogom nézni. Aki engem ott hagyott, ott lesz a mennybe a következő, aki miatt engem ott hagyott. Értjük? És akkor mit mond Jézus? Vagy mit mondunk mi? Vagy azt mondjuk a szadduceusokkal, ide jutottunk, nem? Hogy hát éppen ezért bolondság az örök, ez az egész bolondság. Éppen ezért bolondság az örök életben hinni. Vagy azt mondjuk Jézussal, hogy ott valahogy minden egészen máshogy lesz. És nem is értjük most, hogy hogyan, de ezek a kérdések érvényüket vesztik. Mert azt mondja Jézus, az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, és férjhez sem mennek. Valahogy minden másképp lesz. De honnan tudjuk, hogy feltámadunk? Honnan a bizonyosság erről az egészről? Ez a harmadik dolog, amiről Jézus beszél. Hogyan érvel Jézus a farizeusok, vagy a szaduceusok téveigésével szemben? Hogyan érvel Jézus, aki ismeri Isten igéjét, ismeri Isten hatalmát? Jézus felelevenít egy olyan történetet, amit jól ismernek, Mózes elhívásának a története. Utal erre, hogy nem emlékeztek, hogy mit mondott Isten, amikor megjelent Mózesnek a csipkebokornál, az égő csipkebokorban? És ott Isten azt mondja, hogy ugye mondja Mózesnek, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok a lét, én vagyok az élet, én beszélek veled, és elhívja Mózest, hogy Mózes, menj el Egyiptomba, és vezest ki az én népemet a fáraó hatalmából. És Mózes tiltakozik, hogy hogyan fogadnának engem ott el, hogyan tudnám én kivezetni a te népedet a rabszolgaságból, és azt mondja, hogy végül kinyába, hogy de ha visszamegyek, és azt mondom a népemnek, hogy Isten szólt hozzám, és megkérdezik, hogy mi a neve, vagy ki az az Isten, mit mondjak? És akkor Isten azt mondja ott, hogy mondjad nekik azt, hogy Ábrahám istene, Jákob istene és Izsák istene vagyok. Ő, én vagyok, aki beszélek veled. És Jézus ezt mondja, ezt állítja a szadduceusok elé, hogy figyeljetek, ha vagyok a lét, az élet, Isten maga, Ábrahámmal, majd a fiával, Jákobbal, majd a fiával, Izsákkal szövetséget kötött, ha az élet magához ölelte ezeket az embereket, amíg itt éltek, Ha Isten megsegítette őket, kiszabadította őket félelmetes helyzetekből, vezette őket az életükön keresztül, ha ez az Isten mindezt megtette, lehetséges, hogy amikor ezek meghaltak, elvesztek Isten számára? Ez Jézus logikája. Lehetséges az, hogy meghaltak, és Isten közömbösen vagy tehetetlenül elfelejtette őket? És lehetséges az, hogy Isten úgy mutatkozik be Mózesnek, hogy én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene, Jákob istene, és ezek mind hullák örökre. Lehetséges, hogy Isten az élet, a vagyok magához ölelt embereket a szövetségbe, a vele való kapcsolatba, de amikor jött a halál, akkor mind halott maradt. Ezt mondja Jézus. Gondoljátok végig ennek a jelentőségét. Istennek definíció szerint, ha Isten le kell győznie számunkra a halált. Miért? Mert ha nem teszi, akkor a halál felett nem úr. És akkor a legnagyobb hatalom ebben a világban, ebben az életben a halál. Akkor az utolsó szót a halál mondja ki mindannyiunk felett. Vége, pont. Ha a legnagyobb ellenségünk, az élet legnagyobb ellensége a halál felett nem uralkodik Isten, mert nem győzte le, mert nincs feltámadás, akkor mit értünk az alatt, hogy ő Isten? Akkor milyen Isten? Akkor úgy van ez, hogy a legfőbb Isten, és tiszteljük és féljük őt, gyűlöletes. De ő a halál, mert ővé az utolsó szó, aki az utolsó szó, azért a legnagyobb hatalom. És hát mivel az életünket beárnyékolja ez a sötét hatalom, hát annyit megenged nekünk halál uraság, hogy itt ebben az életben eljátszunk azzal, hogy van egy másik Isten, akihez imádkozunk, énekelünk, beszélünk róla, segítségül hívjuk, de hát a vége úgy is tudjuk, hogy a halálé. Nem erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha a Jézus Krisztusban való hitünk csak erre az életre vonatkozik, ha ez az egész csak arról szól, hogy itt hogyan segít meg Isten bennünket a dolgainkba. Pál Lebel azt mondja, tudjátok mit? Annál sokkal jobb, ha teisták vagytok. Ezt mondja. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, figyeljetek, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ez a Biblia. Miért? Mert azt valljuk, hogy ő az élet, azt valljuk, hogy ő az Isten, de mégse ő az Isten. Ha nincs feltámadás, nem lehet ő az Isten. Ha ő az Isten, kell lenni feltámadásnak. Jézus az élők Istene. És még egyszer kezdjük oda, zárjuk, térjünk vissza oda, és zárjuk be azzal, amivel kezdtük. Jézus nem a levegőbe beszél. Jézus nem elméletileg teológizál. Jézus ismeri az írásokat, és ismeri Isten hatalmát. Jézus úgyis teljes életet élt, a legteljesebb életet élte, hogy soha nem volt párkapcsolatban. Ébresztő. Jézus mindenben az élők Istenét, a mennyei atyát kereste. Jézus az, aki néhány nappal ezen kijelentése után elszenvedi a kivégzést a kereszten. Az élők Istene kileheli lelkét a kereszten. Gondoljátok, hogy csak úgy mondott valamit a szadduceusoknak erről a kérdésről? Gondoljátok csak, hogy úgy próbaszerencse azt mondta, hogy élő Isten az élők Istene, nem a holtaké, van feltámadás, hogy hát ha bejön és tényleg lesz. Gondoljátok, hogy eszébe sem jutott, hogy mindezekre a szavaira emlékezni fognak? Amit ő arról mond, hogy van feltámadás, miközben két nappal később halott teljesen. Gondoljátok, hogy nem érezte Jézus szavai súlyát, saját szavai súlyát, amikor ő maga készült a halálba, és amikor az ő élete a tétje annak, hogy Isten valóban az élők Istene, vagy pedig a halottaké csak. Jézus halott volt, és íme él. És az életre hív mindenkit, aki hallja és befogadja őt. Igéje és szent lelke által. Az életre hív, amikor az életünk össze van keveredve, különböző sebekből vérzik, akár a párkapcsolatban. Az életre hív akkor, amikor azt gondoljuk, hogy ez a legjobb dolog az életben, akár benne élünk, akár nem élünk benne. Az életre hív, ha a gyengeség, a fájdalom, az elmúlás, az értetlen halál, ami körülvesz bennünket, itt van és ránk terhelődik. Mert Isten az élők Istene. És ezért dicsérhetjük, magasztalhatjuk őt, és ünnepelhetjük őt. Amen.
Drága Urunk, megrendülten jövünk eléd. És nem tudunk betelni azzal a perspektívával, hogy micsoda meghívást kaptunk tőled. Arra hívsz bennünket, hogy majd ott legyünk színed előtt, angyalaiddal, szentjeiddel, vértanúiddal együtt. És azt hirdeted lépten nyomon, hogy ez a teljesség, ez a tökéletesség, és elesettségünk ellenére is ez vár bennünket. És addig, Uram, addig, amíg ez beteljesedik, addig pedig arra hívsz bennünket, hogy keressük a keskeny utat. Rengeteg autósztráda van körülöttünk. Félelmeink, vágyaink, a világ összes kínálata, szolgáltatása, érzelmi játszmáink. Azt mondod, hogy félre ezekkel, és jöjjön az egyszerűség útja, amikor alapvetően csak te és csak mi állunk egymással szemben, amikor talán szavak sem kellenek, csak csendes és hűséges leborulás. De ebbe a térbe, Istenem, hadd hozzunk be másokat is, hiszen arra is hívsz bennünket, hogy megértsük, hogy nem magunknak élünk. Hogy nem arra vagyunk elhívva, hogy a lelkünk tisztaságáért, tisztaságára törekedjünk, és fényesítgessük magunkat sok-sok imával, jó cselekedettel, hanem azt kéred tőlünk, hogy nyíljon meg a szemünk a te teremtett világ mindenségedre, és arra hívsz, hogy sebeket lássunk meg, hogy szükséget lássunk meg, kiáltást, ki nem mondott kiáltást halljunk meg. És hogyha ezeket mind látjuk és halljuk, Uram, akkor azzal a nagy meglepetéssel szolgálsz, hogy betöltesz teljes örömmel, amihez képest minden körülmény mellékes. Dicsőítünk téged ezért, Uram, és segíts bennünket, hogy ne féljen a szívünk ettől a perspektívától. Nagyon sok mindent el akarsz venni tőlünk, de ez nem baj. És most jövünk eléd, Istenem, azokkal a szavakkal, amikre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe. Szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország.